Frissen tette közzé első negyedéves tényszámait a Waberers csoport. Egy új formátummal jelentkezett a társaság. Két fő szegmens, ami megjelenik a jelentésben. Az egyik az a logisztika, a másik pedig a biztosítás. De mi az oka ezeknek a változásoknak, és mi történt az elmúlt időszakban a csoport házatáján? Itt van a stúdióban Erdélyi Barna, a Waberers igazgatósági tagja. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, és szeretettel köszöntök minden hallgatót. Én azt gondolom, hogy a változásokról talán a legutolsó ilyen beszélgetésen már szót ejtettünk, de talán még fontosabb a befektetői napon elhangzottak, illetve az a fajta stratégiai frissítés, amit kommunikáltunk néhány héttel ezelőtt. Ugye ott világosan beszéltünk arról, hogy a jövőben két szegmensre egyformán fókuszálunk. A tavaly év végén zárt biztosítói szegmenst érintő akvizíció, vagy hát igazából, hogyha a jogi egységek számát nézzük, akkor két akvizíció mutatta azt, hogy komolyan gondolkodunk a biztosítási szegmensünk fejlesztésében is, és azt is gondoljuk, hogy ha ebben komolyan gondolkodunk, és ezt tudatosan kezeljük, akkor ezt így is kell prezentáljuk a riportunkban. Tehát gyakorlatilag az a struktúraváltás, ami alapvetően a riport formátumán kívül nyomon érhető, az az, hogy többet mondunk a már egyébként korábban is, vagy jó pár éve létező biztosítói szegmensünkről, de azt gondolom, hogy a logisztikai szegmens riportása kapcsán is vannak változások. Azért az elmúlt évünkben sokszor sok alkalommal beszéltünk róla, kommunikáltuk világosan, hogy ez a logisztikai tevékenység, ez nem az a logisztikai tevékenység, ami néhány évvel ezelőtt volt. A stratégiánk az egy tudatos diversifikációról szól tevékenységek tekintetében és geográfiailag vagy földrajzilag is. Tavaly hozzánk került vasútvállalat, hozzánk került szerb logisztikai operáció, több akvizíció lezárása várható a következő hónapokban. Hogyha ezt komolyan vesszük, és mi komolyan vesszük, akkor ezekről nem lehet úgy riportolni, mint korábban. A korábbi riport formátum nem, vagy talán nem megfelelően tükrözte akár a vasúti szolgáltatást, akár a logisztikai operációnak bizonyos részét. Én most azt gondolom, hogy ezek is megfelelően nyomon érhetőek a riportban.
A menedzsment a 2025-ös üzleti év kapcsán konszolidált szinten 50 millió eurót meghaladó EBIT teljesítményt vár, ezt jelentettétek be néhány héttel ezelőtt a befektetői napon, és ha megnézzük az első negyedéves tényszámokat, akkor az EBIT, tehát az üzemi eredmény, az 11 millió euró lett, ez pedig közel 30%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Mennyire hozták az első hónapok a menedzsment várakozást?
Talán amire először válaszolnék, az az, hogy továbbra is tartjuk azt, amit néhány héttel korábban kommunikáltunk, hogy ez az év ez reálisan 50 millió euró körül lehet. Van az üzletnek egyfajta szezonitása. Ha visszanézzük a tavalyi évet, akkor tavaly sem az első negyedév volt a legerősebb negyedévünk, de az is tény, hogy attól függetlenül, hogy az 50 millió eurós célunk megvan, és egyébként ugye közel a duplája majd 2031-re. Ez a negyedévünk egy kihívásokkal küzdő piacon sikerült így, amire azt is mondhatnám, hogyha nyomás alatt van a piac, akkor még inkább azt gondoljuk, hogy ez nem egy rossz eredmény, a gazdasági környezet az nem minden tekintetben volt ideális, sem Magyarországon, sem európai értelemben, és ez mindig tükröződik a logisztikában. A logisztikában mindig nyomon érhető az, hogy a gazdasági környezet milyen állapotban van. De még egyszer mondom, ez a várakozásainkkal összhangban van, és mi azt gondoljuk, ez egy jó eredmény.
Maradjunk is akkor egy kicsit még a logisztikánál, és boncolgassuk azt, hogy azért itt milyen jövőképpel számoltok. Ugye, hogyha ennek a szegmensnek az árbevételét nézzük, akkor az első negyedév során egy 10%-os csökkenés látszik az egy évvel korábbi bázishoz képest. Amit magyarázatként ehhez hozzá tettetek, az egyrészt a nemzetközi fuvarozási szegmenshez tartozó lengyelországi Link üzleti stratégiájának a módosítása, tehát itt egy komoly mértékű flotta méret csökkentést hajtottatok végre. Itt összességében a nemzetközi fuvarozásnak a gyengébb teljesítménye az tulajdonképpen a lengyelországi problémákra vezethető vissza, vagy azért ennél egy sokkal átfogóbb problémakör van, és ugye utaltál a gazdaságra, tehát azt látjátok majd, hogy itt a folyamatok azok javulni tudnak a következő negyedévekben.
Kezdem a végével, tehát hogy igen, azt gondoljuk, hogy jobb lesz a második, harmadik, meg a negyedik negyedében, akkor egyébként nem mondtam volna azt az 50 millió euróra, hogy reálisan elérhetőnek látszik a mai ismereteink szerint. Egyébként látunk olyan jeleket az európai piacon, amik a javulás jeleit vagy a javulás indikátorait mutatják. Egyelőre lassú, de látjuk ezeket a jeleket, de visszakanyarodva az indokláshoz, tehát hogy több dolog van egyszerre. Egyik oldalról a lengyelországi operációnk jellemzően lengyel szabályozói változások miatt gyakorlatilag nyomás alatt van az a piac, és egy komoly átszervezést hajtunk végre. Egyébként ez nem egyedi jelenség Lengyelországban, mások is csinálnak hasonlókat, de talán még egy párhuzamot vonnék, hogy volt már olyan az életünkben, amikor flotta darabszámhoz kellett nyúlni annak érdekében, hogy eredményes közúti fúrozási operációt állítsunk vissza. Azt kell mondjam, hogy ezt tudjuk, hogy hogy kell csinálni, és azt is gondolom, hogy nyomon vagyunk, de ennek része volt, ne kerülegessük a forrókását, hogy lefeleztük a lengyel flottánkat, ami egyébként igen össznemzetközi flotta szinten egy 11-néhány%. De azt gondoljuk, hogy ezt azért csináljuk, hogy az eredményesség ennek a tevékenységnek javuljon, ennek látszanak a jelei, és egyébként ezzel párhuzamosan nő a nevezett asset light, vagy alvállalkozókra alapuló tevékenységünk. Ez az egyik dolog. De hiszünk abból, hogy ennek jó lesz az íve a következő időszakban. A következő az az, hogy amikor azt mondom, hogy az logisztika az érzékenyen reagál a gazdasági körülményekre, akkor ez nem csak a Lengyelországból vezérelt operációra igaz, hanem a Magyarországból vezéreltre is, és tény az, hogy az európai autóipar az szenved. Az ilyen típusú operáció az autóiparnak nagy az aránya, ilyen módon ez tükröződik, bízunk abban, hogy ez javulni fog, de ez is egy tényező, és akkor itt kapcsolom össze a kontraktlogisztikai témakörrel, ahol ez az úgynevezett ügyfélportfólió átrendeződés megvalósult, ugye mivel az autóipari számok Európában, hát mondjuk úgy, hogy nem ideálisak, és bizonyos autógyárakban a kibocsátás sokkal alatta van a bázis időszaknak, ez önmagában a kontraktlogisztikai területünkön is eredményez kiesést. Miért? Azért, mert nem csak fúrozunk ennek a szektornak, hanem egyéb típusú szolgáltatásokat is csinálunk, például telephelyi logisztikát. Voltak olyan tenderek és szerződések, amiket nem úgy tudtunk hosszabbítani, ahogy ez a bázis időszakban szerepelt, viszont cserében nyertünk más területeken üzleteket, amire büszkék vagyunk, és amik egyébként a következő időszakban mi úgy gondoljuk, hogy jó marginnal fognak termelni. Ennek az egésznek az eredője az, ami ott látszik.
Amire most céloztál, az talán egyrészt a hulladék szállítási tevékenység lehet, másrészt pedig a harmadik feles raktárfejlesztési tevékenységnek a bővülő árbevétele. Ezekkel kapcsolatban van-e olyan konkrét információ, ami publikus?
Ami ezzel kapcsolatban elmondható, azt beleírtuk a riportba, és itt is szívesen beszélek róla. Tehát egyik oldalról kétségtelen tény az, hogy a MOHU-val az együttműködésünk, vagy MOL csoporttal az együttműködésünk bővül, mi azt gondoljuk róla, hogy sikeres, és egyébként ez megmutatkozik a számokban is, és tekintette arra, hogy ez egy fölépülő tevékenység, ennek lesznek hatásai a következő időszakban is, és mivel a MOL csoporttal számos ponton összefüggésben vagyunk, ugye nagy tulajdonosunk, nagy felhasználói vagyunk az üzemanyaguknak, logisztikai szolgáltatójuk vagyunk több szempontból, ez látszik, hogy ez egy jól működő együttműködés, és itt számítunk arra, hogy ez még jobbá válik, ami pedig ingatlan üzletágunkat érinti. Ott azt gondolom, hogy több olyan dolog van, ami majd a stratégiánk megvalósítása mentén pozitív hatást gyakorol. Egyrészt haladunk a országos logisztikai hálózat kiépítésével. Ennek egy mérföldköve volt tavaly Ecser, most már megvan Debrecenben az építési engedély, és ott is létrejön egy olyan szolgáltatási portfólió, ami fontos lehet. Ugye az, amire specifikusan kérdeztél, az a postánál elnyert komoly tender után elnyert projektünk, ami szintén az ingatlan üzletákhoz kapcsolódik. Egyébként ez is olyan, hogy kicsit visszatérjek a riport struktúrára. Ez az üzletág, ez 2 éve nem létezett. Most meg beszélni kell róla, meg elemezni kell, de egyébként nagyon komolyan járul hozzá most a logisztikai portfóliónk fejlődéséhez.
Térjünk át a biztosítási szegmensre. Az újonnan akvirált postabiztosítók eredménye 2025. januárjától már konszolidálásra került, és ennek megfelelően azért a bázis időszakhoz képest nagyon jelentős javulás látszik. Árbevétel tekintetében 87%-os, és az EBIT az üzemi eredmény szempontjából pedig 62%-os a bővülés. Itt szét is bontottátok egyébként, tehát a gránit biztosítónak az eredménye az enyhe mérsékelt csökkenést mutat, miközben a postai életbiztosítónak a sikeres értékesítési kampányára hivatkoztatok. Hogy látszik most ez a három biztosító menedzsment szempontból, és nagyjából ezeknek az integrációs folyamata az milyen lépésekkel fog előre haladni a következő időszakban?
Egyik oldalról az fontos, hogy ezen szegmens eredményével elégedettek vagyunk, és azt is fontosnak tartom elmondani, hogy itt is több tényező hatása van jelen egyszerre. Egyrészt nyilván a 87%-os növekmény, ugye itt nem almát hasonlítunk almával, hanem van két új biztosító, a korábbi egy biztosítóhoz képest, és jelentős mértékben ez magyarázza ezeket az ugrásszerű fejlődéseket, de egyébként itt is elmondható az, hogy az új akvizíció az a elvárásoknak megfelelően teljesít. Itt fontos megjegyezni zárójelben, hogy tanuljuk az új standardet, ugye ezek az entitások korábban magyar standardek, számítási standardeknek megfelelően riportoltak, most ugye a csoportstruktúrához igazodniuk kell, és IFRS szerint kell riportoljanak, ez is jelent változást a számok tekintetében, meg ez is egy betanulási folyamat, de ami talán még inkább fontos, hogy amikor az eredményekről beszélünk, akkor vannak egymásról ellentétes hatások. Tehát egyrészt tavalyi állapothoz képest, vagy a tavalyi év ezen időszakához képest egyértelműen van egy mérséklődés a hozamkörnyezetben. Ezeknek a biztosítóknak komoly pénzeszközállománya van befektetve, ez önmagában mérsékli az ezen kereshető pénzt, és akkor ehhez jön hozzá az, hogy komoly pénzeszközt köt le, vagy gyakorlatilag fogyott el az akvizíció miatt. Ez mérsékli a gránitbiztosító eredményét, mert ez a pénz ma hiányzik a gránitbiztosítóból, és ennek a hatását erősíti a alacsonyabb hozamkörnyezet. Ugyanakkor ezzel szemben elmondható az, hogy megjött a két új biztosító, és egyébként a két új biztosító tekintetében az életbiztosító az sikeres tudott lenni az első negyed évben, az állampapírokból felszabaduló lakossági források alternatívájaként. Ugye ezek a típusú életbiztosítások, ezek egyértelműen ilyen tekintetben alternatívái tudnak lenni az állampapíroknak. Mindenki által ismert, hogy e tekintetben sok forrás szabadult fel az első negyed év során. Ezzel a lehetőséggel próbáltunk élni. Ugye ez gyakorlatilag pozitív hatást gyakorol a számokra, és akkor mondjunk el még egy nagy hatást, amiről szintén beszélünk, hogy az adózási környezet is változott a biztosítók tekintetében, ugye az az extra adó, amit minden biztosító társaság fizetnek a szabályozásába volt változás, és a változás adta lehetőségekkel tudtunk élni, ez szintén egy pozitív hatás. Tehát megint azt mondom, hogy 3-4 fontos, nagy jelentőségi hatás eredőjeként látjuk azt, amit látunk a számokon.
Az első negyed év alapján látszik, hogy a biztosítók azok nagyon jelentős eredményt tudtak szállítani. Átírja-e ez esetleg azt a képet, amit egyébként a biztosítói tevékenységről és annak akár a középtávú jövőjéről gondoltok? Mindezt azért is kérdezem, mert Barna Zsolt elnök vezérigazgató az értékelésében ott kifejezetten kiemelte azt, hogy középtávon a biztosítási szegmensnek a tőzsdei megmérettetését is folyamatosan mérlegelitek, és hát tudjuk azt, hogy akár a hazai tőzsdén is van egyébként biztosító, és mindenki meg tudja nézni, hogy milyen árazás mellett forog.
Tudatosan kommunikálunk a biztosítók lehetséges tőzsdére viteléről. Az is ténykérdés, hogy sikeres cégeket lehet tőzsdére vinni, tehát hogyha így tesszük össze ezt a két részletet, hogy ez egy cél, és egyébként van egy sikeres negyed év, akkor egyébként ezek egymással összhangban vannak, de azt is tudjuk, hogy a tőzsdére vitelnek az is egy fontos kritériuma, hogy legyen egyfajta track record. Most én nem gondolom, hogy egy negyed év az egy track record. Ezen dolgozni kell, a szinergiák kihasználása, meg a üzleti típusú vagy üzleti folyamatok mentén történő integráció. Bizonyosan szükséges lesz hozzá legalább ez az év, de könnyen lehet, hogy még a jövő évnek is egy része. Mi most ezen dolgozunk, és most túl korán van ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy akkor ez a tőzsdei megmérettetés, vagy ilyen típusú tőzsdei megmérettetés, ez mikor lehet időszerű, de ezeket a folyamatokat össze kell hangolni. Az is ténykérdés, hogy amikor a negyed évet meg az évet nézzük, akkor én értem, hogy minél több számot mondunk az év végéről, ez annál izgalmasabb, de azért mégiscsak az még odébb van. az egy ténykérdés, hogy a logisztikának van egy szezonalitása, ami egyértelműen a mai várakozásunk szerint az első negyed év után fejlődő eredményességet fog mutatni a második, harmadik, negyedik negyed évben, és az is biztos, hogyha visszatérünk a néhány perccel korábban mondottakra, hogy ugyanekkor a forrás nem fog felszabadulni állampapírból a következő negyed években, és ilyen módon az a fejlődés, ami a postabiztosítókban látható volt, az nem tűnik valószínűleg, hogy ismételhető. Vagy legalábbis azok alapján, a paraméterek alapján nem. A várakozásunkban e tekintetben jelentős változás vagy változás nincs.
A gyors jelentésben is szerepel, hogy három elemzőház követi jelenleg a Waberers részvényeit, és ezek közül kettőnél egyébként felülvizsgálat alatt áll a korábbi célár, viszont az MBH Bank már végrehajtott egy frissítést, és közel 6000 forintos, egész pontosan 5980 forintos célárfolyamot fogalmazott meg az elemző, ami azért az aktuális árfolyamhoz képest egy igen komoly emelkedési potenciált jelent. Mit gondol jelenleg a menedzsment a részvény árfolyammal kapcsolatban? Hogyan látjátok a különböző kitörési pontokat? Ugye a befektetői napon a stratégia az megfogalmazásra került. Hogyan értékelitek az erre adott reakciókat, akár visszajelzéseket?
Hát egyrészt nagyon várjuk ezeket a frissítéseket, már most a két elemzésre gondolok, amit említettél. Azt reméljük, hogy azok is mutatni fogják azt a fajta gapet, amit mi gondolunk arról, hogy mennyit ér a cégcsoport, és mennyire kereskednek a részvényekkel. Ugye ez már egy viszonylag tartós állapot, hogy a célár és a kereskedési ár között van egy ilyen típusú eltérés, praktikusan egy felértékelődési potenciál. Mi azt gondoljuk, hogy miközben ez a gap létezik, közben a cégnek az eredményessége meg a teljesítménye is folyamatosan és tényszerűen javult. Tehát ilyen módon mi továbbra is tartjuk azt, hogy az az ár, amin akár a mai nap kereskedtek a részvényeinkkel, az igazából kevesebb, mint amit ennek a cégnek a pénzügyi teljesítménye ma indokol. De azt is megtanultuk az elmúlt néhány évben, hogyha dolgozunk, és megpróbáljuk bemutatni azt, hogy mik az eredményeink, akkor el lehet azért érni a részvény árfolyamba jelentős emelkedést is. Reméljük, hogy ezt fogjuk látni a következő hetekben, hónapokban.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Erdély Barna Waberers csoport igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én köszönöm a ismételt lehetőséget, és mindenkinek szép napot kívánok.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!